Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Olyan csodálatos dolog, Uram, megváltóm, Jézus Krisztus, téged boldogan megvallani, rólad énekelni, veled járni, veled élni. Olyan áldott ajándék, hogy értelmet talál az élet, hogy célt nyer az ember, hogy szabaddá válhat mindentől, ami megkötöz, hogy reménységet kap mindenben, ami félelemmel tölt el. És ezt ma is szeretnénk hálával, örömmel megvallani neked, mert egyedül te vagy, aki által mindez lehetségessé vált. Köszönjük, Úr Jézus, hogy meghaltál értünk a Golgota keresztjén. Köszönjük, hogy magadhoz hívsz. Mert ott van gyógyulás, a te bűnbocsátó áldozatod, a te csodálatos szereteted helyén. És köszönjük, hogy nem csak oda hívsz, hanem onnan elviszel bennünket, hazahívsz az atyai házhoz, ahol öröm, ahol minden jó, amit elkészítettél, vár ránk, és köszönjük, hogy ebből meríthetünk napról napra. Ez vezethet bennünket újra és újra, és a mennyei haza világossága, valósága egészen más lehetőséget teremt nekünk itt a földön. Kérünk téged, hogy szent lelkeddel ma is érintsd meg a szívünket, szólíts meg bennünket. Kérjük, légy itt jelen úgy, hogy ízleljük, érezzük és meglássuk, hogy jó vagy. És segíts, hogy most tudjunk hozzád menekülni. És ebben a menekülésben, ebben a hazatalálásban valóban boldog emberré lenni. Köszönjük, hogy meghallgattál. Köszönjük, hogy a te nevedben, ami mennyei atyánk, ránk tekint. És ennek az erejéből most is, ezen az estén is gyermekek és felnőttek újat kezdhetünk. Légy érte áldott. Ámen. Újra olvasom hálás szívvel a Zsoltárok könyvéből a 34. fejezet válogatott verseit, majd egy másik Zsoltár verset, hallgassuk nyitott szívvel, a 34. Zsoltár első 11. és 23. verseit. Így szól. Dávidé, abból az időből, amikor eszelősnek tetette magát Abimeleknél, aki aztán elkergette, ő pedig elment. Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Az Úrral dicsekszik lelkem. Hallják ezt az alázatosak, és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott. Megmentett mindattól, amitől rettegtem. Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk. Kiáltott az elesett, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki hozzá menekül. Féljétek az urati szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők. Az oroszlánok is sínylődnek és éheznek, de akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót. Az Úr megváltja szolgái életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül. És most a 86. Zsoltár 5. versét olvasom, erre a mai estére is Isten lelkét segítségül hívva az üzenetét szeretném átadni ennek nyomán. Így hangzik ez a boldogító üzenet, örömhír. Mert te jó vagy, Uram, és megbocsátasz. Nagyon szereted mindazokat, akik hozzád kiáltanak. Menekültekről hallunk, menekülőket látunk, és menekülők vagyunk, mi is. Mert ez a világ tele van menekülőkkel. Nagyon sok boldogtalan menekülő van a világban. Olyan emberek, akik menekülnek, azt gondolják a boldogtalanságból a boldogságba, de maga az út is boldogtalan, és a megérkezés is boldogtalan sokszor. Menekülnek az értelmetlen életből az értelmesebb élet felé, és mégis sokszor az is igaz, hogy menekülnek a valóság elől. Mert ha szembenéznek vele, attól ijednek meg, és ha nem néznek szembe vele, éppen ez a látszat vezérli őket, hogy lehet más, lehet jobb, lehet éltetőbb, lehet élhetőbb az a jobb sors, ami felé indulnak, egy jobb világ reményében. És mégis, ha ezt nézzük és látjuk, akkor magunkat kell látnunk közöttük. Mert ne vonatkoztassuk el önmagunktól ezt a menekülést, hanem ahogyan tegnap is tettük, ma is tegyük, vizsgáljuk meg a mi életünket, a mi szívünket, vajon nem vagyunk közöttük? Nem úgy és nem azért, ahogyan őket látjuk, de nem vagyunk közöttük, mint menekülők. Mert azt gondolom, az a valóság, az az igazság, hogy valahol valamiképpen mindnyájan menekülünk. Menekülünk. Valami űz, valami hajt, valami vágy von, menekülünk, keresünk, mert elveszítettük, vagy meg se találtuk soha, hogy hol is lehetünk otthon, ebben a világban igazán. Hogyan lehetünk boldogok ebben a világban igazán? A menekülésben csak az a baj, az a döntő nagy baj, hogy néha elfeledjük, hogy menekülők vagyunk, nem vesszük komolyan, másrészt pedig nem ismerjük fel, hogy alapvetően rossz úton járunk, és rossz helyre menekülünk. Hogy a menekülésünk kiszolgáltatottság és reménykedés, de igazán céltalanság, igazán úttalanság. Ha végig gondoljuk, amikor az ember menekül, akkor valóban sok minden készteti, sok minden vonja, és egy picit, ha ezen elgondolkozunk közösen, és belehelyezzük mások és a magunk életét, talán látni fogjuk, érzékelni fogjuk, hogy ez valóban igaz, ránk is áll. Mert azt látjuk, hogy az ember próbál például más környezetbe menekülni ahhoz, hogy az élete igazán feloldódjon, megoldódjon, megváltozzon. A környezetváltozás, a környezetváltoztatás néha reménységet ad. Talán másként lesz. Emlékszem azokra, akikkel olyan beszélgetésben lehettem, akik annak a reményéről beszéltek újra és újra, hogy talán, ha most elköltözünk, ha más helyre, más városba megyünk, ha más körülmények közé kerülünk, akkor újat kezdhetünk, akkor megoldódik például egy házassági válság. Előttem vannak emberek, akik, szomorúan mondom, ennek a hiú reményében indultak útnak, csomagoltak, pakoltak, kezdtek el, próbáltak elkezdeni más életet. Elfeledjük, ami volt, az ott lévő dolgokat, amelyek kísértettek, hátrahagyjuk. Elmegyünk egy új helyszínre. Elfelejtjük mindazt, ami ott bennünket ért. Csak az a baj, hogy amikor menekülünk, amikor más környezetet keresünk, nem a környezet határoz meg minket, hanem a szívünk állapota. Ahogyan Jó Sándor mondta egyszer, ha a Holdra menekülünk is, hogy majd újat kezdjünk, az a baj, hogy a Holdra is visszük a gonosz szívünket. És semmi nem lesz más a Holdon sem, mint a Földön. És a Marson sem, ha egyáltalán eljutna oda az ember. Mert nem a környezetünkkel van a baj. A szívünkkel van a baj. Belül honol a baj. Van, aki más országba menekül. És nyilván ez ugyanazt jelenti, mint az előbb elmondottak. Más ország, más világ, más lehetőségek, anyagi téren, munkaterén, más emberek, más kultúra, hátha. Ott újat lehet kezdeni. Ott mást lehet kezdeni. Mennyien sínylették már meg ezt a váltást, változtatást? A rendszer, amiben elindultak, ugye más volt, mint ahova érkeztek. Csak az a baj, hogy minden emberi rendszer romlott. És ahova érkezünk, ahonnan érkezünk, hasonló, ha más hangsúlyokkal is, de hasonló nyomorúságokat hordoz magában. Nem tudunk ettől igazán szabaddá lenni. Persze voltak, vannak, akik kényszeresen kell, hogy menjenek, és valóban adatott már ajándék abban valakinek, hogy elhagyja a saját hazáját, ezért, azért, mert üldözték, mert valóban ellehetetlenítették az életét, és másutt tényleg egy más életteret talált. De a lényegi probléma újra az, mint az előbb mondottakban. Tulajdonképpen a környezetváltozás csak látszat változtatás. Hiába változik meg az ország, az idegenségünk például mérhetetlen teher tud lenni. Előttem vannak megint emberek, fiatalok, akik abban a reményben mentek el külföldre, hogy majd ott egészen más lesz. És megdöbbenve, nagy-nagy reménnyel a szívükben egy országot célul kitűzve, a kultúráját, a hátterét, a történetét, nagyon mélyen megismerve azt mondták, na ez az, ez tetszik nekem, zenéjétől, hozzáállásától, lehetőségeitől, egyaránt megvizsgálva, hogy ez lesz a jó hely. Döbbenetesen jöttek vissza, és beszélgetésben velük mondták el, mérhetetlen csalódás volt. Mert őket más helyről érkezetteket idegennek tartották, bármilyen módon is akartak ott jó értelemben is igazodni ahhoz a környezethez, a pecsét rajtuk, a bélyeg rajtuk nem változott. Idegen. Máshonnan érkezett. Olyan sosem lehet, mint a miénk. Van, aki más házba költözik. És nem sorolom, mert értjük, mit jelent ez. Talán ez fog lehetőséget adni. Valaki más házasságba menekül. És azt gondolja, hogy majd a másik jobb lesz, mint az első. Megdöbbentőek a felismert tapasztalatok ebben. Elmondják családgondozók, akik házas párokkal, házassággondozással foglalkoznak, igen, más. A második vagy sokadik házasság. Miben más többek között? Abban más, hogy a másodikban vagy a sokadikban az egymást elhordozni képes tűrő képességünk általában csökken, van, aki még ezt is meri mondani, akár feleződni tud. Tehát leegyszerűsítve, években, számokban megfogalmazva, ha együtt voltak 7 esztendőt az elsőben, a másodikban 3 után ugyanarra a szintre juthatnak. Mert a rendszer, a szív és az ember önön valósága ugyanott jelen van, mert nem a másikban van a baj, hanem bennem. Hanem én vagyok az okozója saját nyomorúságomnak. és nem mindig a másik ember. Van, aki más vallásba menekül. Van, aki más munkahelyre. Van, aki élvezetbe, mámorba. Van, aki alkoholba, drogba. Van, aki a halálba menekül. Menekül az ember, de jó utat nem lát maga előtt. Menekül az ember, de igazi cél nem ragyog fel számára. Éppen ezért olyan csodálatosan ragyogó, és ahogyan tegnap mondtam, kristálytiszta az a hívás, az a felszólítás, az a bátorítás, ami kizárólag egyes egyedül, Isten szavából, az igéből hangzik felénk. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Jó, és boldog az az ember, aki hozzá menekül, és az az Úr, aki jó, a jóságát abban ízlelteti, érezteti, láttatja meg, hogy megmutatja a jó utat. Megmutatja az egyetlen utat. Megmutatja azoknak az utat, éppen azoknak, akik elrontották, akik elveszettek, akik céltévesztettek, akik vétkesek. Hallottuk tegnap, megmutatja nekik a jó utat. És csodálatos dolog, hogy ezt a jó utat látva, mert ez az út nem valami, ahogyan hallottuk tegnap, hanem Jézus, ezt látva az ember megízlelheti, megláthatja azt a mást, ami semmihez nem fogható. Valóban Jézus Krisztusban Isten jósága jelent meg ebben a megromlott világban, és ezt megízlelni, ezt meglátni boldogító öröm úgy, hogy ehhez a jóhoz oda menekülök, az én romlottságomból, a megromlott dolgokból oda menekülök, és ennek a jónak átélője, megtapasztalója leszek, mert ő azért jött, hogy magához öleljen, azért jött, hogy megajándékozzon felülről való jóval, azért jött, hogy az életünket, a vétkes ember életét megváltsa, kiszabadítsa, és új útra állítva betöltse az ő mennyei javaival. Hadd mondjam el egészen személyesen a jelenlévőknek, hogy nekem olyan öröm erről beszélni. Olyan jó dolog a jóról beszélni. Olyan örömöt ad az én szívembe is, mert az én életemnek is ez az egyetlen forrása. És olyan jó ezt továbbadni. Olyan jó valóban felemelő módon hirdetni, hogy van jó ebben a megromlott világban, hogy jó az Isten. És ezt meg lehet érezni, ezt meg lehet látni, ezt meg lehet tapasztalni. Higgyétek el, át lehet élni. Mert annyi látszat jó, annyi csalódás és csalás felett lehet átélni, hogy jó az Isten. És boldog menekültként, aki magam is mindig minden jóért hozzá menekülök, vallok erről, és tudom, sokan itt velem együtt vallotok erről már, akik ezt a jót megizleltétek, akik ezt megtapasztaltátok, és kívánjátok velem együtt, és a Zsoltáros Dáviddal együtt, hogy mások is érezzék, és lássák, hogy jó az Úr. És hozzá meneküljenek, mert egyedül benne, egyedül általa lehet az ember szabad. Mert elveszettként, elmenekültként, ahogyan tegnap láttuk ezt az elveszett fiú történetében, rá lehet eszmélni, hogy a mennyei atya az atya házában egészen másként volt minden. És lehet megtérni, lehet hazatérni, lehet elindulni vétkesen, és lehet meglátni azt a szeretetet, amely elénk fut, lehet átélni azt a szeretetet, amely visszafogad, amely átölel, amely megcsókol, mert az ő jósága semmihez nem fogható. És ez a jóság ragyog, átragyog a kereszten, ahol az Isten igazsága és az Isten jósága együtt fölragyogott. És ma, ha tovább lépünk, azt láthatjuk, és hiszem, érezhetjük, hogyha hozzá menekülünk, hatalmas ajándékot készít el nekünk. Mert a visszafogadásában van egy felszabadító, egész életünket alapvetően gyógyító, csodálatos valóság. Ez az ő megbocsátó szeretete. Hogy ő nem csak visszafogad, hanem ő megbocsát. Ő leveszi rólunk a mi bűneink terhét. És valva, mert átéli ezt az ember, elmondja a Zsoltár íróval, Uram, te jó vagy, és megbocsátasz. Tudom, átélte, és nagyon szereted mindazokat, akik hozzád kiáltanak. Mert a menekülésünk, a hozzá menekülésünk, a hozzávaló jövetelésünk mindig imádság, kiáltás. Így lehet menekülni hozzá. Nincs távol tőlünk, egy imádságnyi távolságra van. És ha kiáltunk hozzá, ő meghallgat. Halljuk a Zsoltárból, ahogyan Dávid vala 31. Zsoltárban, megkerestem az Urat, és ő meghallgatott engem. Ez azt jelenti, hogy ahogyan oda menekültem hozzá, ez az én imádságomban lett valóság. Egy imádság elég, hogy kiálts. Egy imádság elég, és te is átéled az ő szabadítását. Megbocsát. Ha azt kérdeznénk, hogy mire van szüksége a menekülőknek, akkor sokfélét adna erre válaszként a világ. Mire van szüksége az embernek, de mondjuk ki most úgy, ahogyan a tegnapi kijelentés rólunk megállapította, kik vagyunk. Mire van szüksége a vétkes, a céltévesztett, az elveszett, a tékozló ember, mire van szüksége? Hát sok mindent mondanánk, és talán ott, amikor először a disznó vájúnál, ott az egészen idegen országban, a más kultúrában, a teljesen más világban ez a fiú rájön, hogy a legaljasabb dologban van része, mint zsidó ember, tudjuk, hogy a disznó mellett lenni, a tisztátlan állat mellett lenni, ennél mélyebbre nem lehet jutni. Ebben az idegen világban, ebben az idegen kultúrában mi jut először eszébe? Éhen halok. És most mondhatnánk, mire van szüksége? Hát kenyérre, élelemre, italra, az elveszettnek. De az elveszettnek nem erre van szüksége. Ahogyan Jézus látjuk, amikor oda visznek hozzá négyen egy megbénult embert, ennek a béna embernek mire volt szüksége? Gyógyulásra? Hogy fölálljon, hogy a bénultságából újból járni tudjon. Jézus nem azt mondja neki először, kelj fel és járj. Azt mondja neki, megbocsáttattak néked a te bűneid. Mert Jézus pontosan tudja, hogy alapvetően és lényegileg mire van szükségünk. A vétkes embernek bocsánatra van szüksége. Higgyétek el, nem másra. Neked és nekem. Bocsánatra van szükségem. És ebből megértünk mélyen valamit, azt is meg fogjuk érteni, hogy a környezetünknek is bocsánatra van szüksége. Ez már a következő lépés. Mert hogy rajtunk keresztül is ennek a bocsánatnak a környezetünkre ki kell hatnia. De az életünk megoldása a bocsánat. A nagy baj ebben is, hogy ezt nem veszük észre, nem ismerjük fel, vagy akár még el is utasítjuk. Bocsánat. Miért pont a bocsánatra lenne szükségem? És hogy valóban így vagyunk ebben a gondolkodásunkban, ez tükrözi, hogy mennyi kifinomult módszert alkalmazunk mi arra, hogy a bűnt, a vétket, a mulasztást, a rossz cselekedetet, a törvényszegést, és sorolhatnám tovább a bűnnek tulajdonképpen a kijelentett valóságát. Ezt nagyon különös módon tudjuk átváltoztatni. Legalábbis a gondolkodásunk, legalábbis a közbeszédünk, legalábbis a magatartásunk mentén. Mit teszünk vele? Nagyon-nagyon sokfélét. Én csak érintek belőle, és ha valakit érint, engedje, hogy érintse. Hogy Isten lelke leleplezze, hogy mit is teszek én a saját bűneimmel, a saját vétkeimmel. Mit teszünk vele? Semmissé akarjuk tenni. Nagyon egyszerűen mondom ezt, persze nagyon mély és nagyon fájdalmas ez. Nem tesz semmit. Ezt köszönő formában szoktuk mondani, ha valakinek valamit tettünk, nem tesz semmit. De sokszor a bűnnel is ezt tesszük, mintha a bűn nem tenne semmit. Mintha semmis lenne, semmiség lenne. Nem olyan nagy baj ez. Nem kell, és valóban igaz, nem kell bolhából elefántot csinálni. Csak hogy a bűn legkisebb, legjelentéktelennek tűnő részlete is ugyanazt a mérget, mérgezést hordozza, mint a legnagyobb. Az a baj, hogy az a mérgezés, amit okoz a bűn bármely szinten, az ugyanazt a hatást éri el, mint a legnagyobb. Mondhatjuk áthatóan, mennyiségileg mégis más, de nagyon világosan értjük. Elég egy nagyon-nagyon kicsiny arzén, mondjuk egy jó, számunkra kellemes italnak tűnő italban ahhoz, hogy mi abba belepusztuljunk. Nem kell azt teletölteni méreggel. A mérgezés valósága ott van az életünkben. Mit teszünk vele? Többek között azt is, hogy letagadjuk. Mintha el sem követtük volna. Tagadunk. Nem én voltam. Én fölteszem a kezemet. Döbbenetes érzékelni ezt, amikor az ember csínybe megy, amikor beszélgetésekben ez előkerül, mintha én ilyet nem csináltam. Tagadjuk. Nem érzékeljük az arányokat, nem érzékeljük, ahogyan mondom, hogy ha bagatelizáljuk is, a bűn bűn volta nem változik. Nem csak tagadunk, hanem sokszor kiküszöbölni is szeretnénk a témát, az ügyet. Mégpedig olyan módon, hogy ne nevezzünk bűnnek dolgokat. Ez nagyon-nagyon régies, maradi, sőt, a lelkünket bántó, bennünket fájdalmasan érintő, hogy bűn, ugyan már, hát meginoktunk egy kicsit, megbotlottunk, mással is előfordult már ez. Nem nevezzük annak, ami. Ne is beszéljünk nagyon róla. Aztán teszünk olyat, hogy magyarázni kezdjük. Magyarázni, mintha lenne magyarázat rá. Vagyis védekezni kezdünk. Hát én azt azért kellett, hogy csináljam, mert. Hát nem tudtam mit tenni, hiszen. A szomszédom, a munkatársam, a főnököm. Hát belekényszerített a feleségem. Hát azt mondta. És elkezdünk védekezni. Van magyarázat rá. Természetesen ott van már az első döbbenetes bűnleírásban, a bűnesetet követően a menekülés, a félelmes menekülés után ez a következő mechanizmus, a hárító mechanizmus, az asszony, akit mellém adtál. Hát ő volt az. Isten Ádámot kérdezve mondja, mit tettél? Te mit tettél? Hát az asszony, akit mellém adtál, ő vett rá. Az asszonyt számon kérve, mit tettél? A kígyó, aki megkísértett. Hányszor hárítjuk? Hányszor toljuk el magunktól? Hát másokon keresztül jött ez. Nem én akartam, mások kényszerítettek rá. Aztán van, amikor a hárításon túl szépítjük, ezt is az elején érintettem már, szépítjük, mintha nem is lenne olyan súlyos az, amit elkövettünk. Aztán eltereljük a figyelmet, hogy ne ezzel foglalkozzunk, mert hát ez azért úgy megbetegít minket, tehát állandóan erről beszélni, el kell terelni a figyelmünket. Aztán eltakarjuk, hogy ne is látszódjék, különös módszereink vannak a képmutatásra. Elrejtsük, mintha valóban nem követtük volna el. És ott van a legnagyobb nyomorúság, és hát kiki, ahogyan mondtam, magát ebbe a néhány képbe belehelyezve el kell, hogy helyezze. Vannak olyanok, akik nemhogy eltakarják, büszkélkednek vele. Erényt kovácsolnak belőle. Ez az ember megél a jég hátán is. Ez ki tudja játszani a legjobb adótörvényeket is. Ez az ember tud élni? Vagy közben mi történik? Erényé válik legalábbis, emberi megítélés szerint. Mennyiféle módozat ez? És még nyilván nem érintettem, és nem merítettem ki ennek a tágkörét, de vegyük komolyan, ezek menekülési útvonalak. Ezek menekülési elképzelések. Ahogyan az ember ki akar menekülni a bűn alól. Pedig nekünk nem kimenekülnünk kellene ennek a szembenézésével, vagy a szembenézése alól. Nem kimenekülni kellene nekünk, hogy valahogy ezt az egészet másítsuk, vagy megváltoztassuk magunk. Nekünk menekülni lehetne valakihez, aki azért jött, hogy elvegye. Menekülni kellene lehetne valakihez, aki ezt az egészet mindenestől, az elrontottat, a tönkretettet, a megromlottat megbocsátó szeretettel feloldja. És az is nyomorúság, hogy amikor valakinek a szívében, életében megjelenik a bűntudat, akkor néha lélektani módszerekkel fel akarja oldani ezt a világ, mert fel kell szabadítani az indulatokat, vagy éppen ki kell oldani a romlandó, romló érzéseket, mert hát ez megbetegít, a bűntudatot ki kell küszöbölni az ember életéből, mert megbetegíti, ha azt érzi, hogy nem megy. És újra mondom, nem sorolni szeretném tovább, ezek hárító mechanizmusok, néha látszat sikerekkel, de lényegi megoldás nélkül. Tüneti kezelések ezek. Gyógyulás nélkül. Lázcsillapítás ez. Műtét nélkül. De mit ér, ha csillapítják a jelző berendezést, a lázat, csak közben a kiváltó okot nem kezelik? Amikor a testi problémákkal szembenézünk, a tüneteket észleljük, sokszor magunk akarjuk kezelni, legyünk őszinték. Magunk akarjuk megoldani egy kis pirulával, egy kis jó kis módszerrel, egy kis paraszti bölcsességgel, vagy a természetből adódó elképzelésekkel, kell egy kis tapaszt, kell egy kis házi gyógymód. Aztán persze, amikor nem múlnak a tünetek, sőt, akár tünet együttessé lesz sok-sok minden egyszerre, akkor lehet, hogy orvoshoz fordulunk. Akkor lehet, hogy elmegyünk már. Aki megpróbál bennünket kezelni, de sokszor így látom, úgy vagyunk, mint az az asszony, akiről így olvassuk a Lukács írása szerinti evangéliumban és a másik evangéliumokban is, de itt mondja ezt ki az orvos Lukács döbbenetes önkritikával, de ugyanakkor felszabadult bizonyságtétellel. Ez az asszony minden vagyonát mire költötte? Orvosokra költötte. De senki sem tudta meggyógyítani. Így vagyunk. Mindenünket elköltjük. Akár orvosokra, testi, akár orvosokra, úgymond lelki értelemben. De senki nem tud meggyógyítani. És tulajdonképpen ekkor kezdünk el szembenézni, és ez már nagy ajándék, ha eljutunk idáig, hogy nagy a baj. Itt nem tud akárki segíteni. Sem magunk nem tudunk magunkon segíteni, sem a környezetünkben élők nem tudnak segíteni. Mert testvérek, a lelki élet területén sincs öngyógyítás. És még igazán szakemberek sincsenek, akik igazi gyógymóddal tudnának kezelni. Nincs gyógyulás. Mert a minket megnyomorító baj egyszerűen nem orvosolható. Semmilyen más módon, csak és kizárólag bocsánat útján. Amikor lelki terhek után, természetesen a bűn következményeképpen valakinek a teste is tönkre megy, egészsége is, kapcsolata is tönkre mennek. Nem lehet ideggyógyászati eszközökkel, gyógyszerekkel, de még műtéttel sem kezelni. Néhány tünetet lehet, de lényege szerint, ha nem talál oda a bűn rendezéséhez az ember, megeszi a bűn, tönkreteszi a bűn. Csak és kizárólag a bocsánat ad egyedül gyógyulást. Mert a bűn halálos méreg, és megemészt. A pusztító erői halálhoz vezetnek, örök halálhoz. Isten igéje nem hagy kétséget e felől. Tudjuk mondani talán fejből, talán már szívből, a bűn zsoldja a halál. Itt nincs más képlet. Nem az van leírva, hogy a bűn következménye lehet egy megromlott élet, egy kevésbé komfortos életmód, egy kicsit nehezebb kapcsolati valóság. Nem ezt mondja. Nem azt mondja, hogy a bűn következménye ez, és az egy picit az életünk színvonalának csökkenésében, hanem azt mondja a halál. A halál. A bűn zsoldja a halál. És testvérek, hiába költjük mindenünket arra, hogy ettől megszabaduljunk, nem tudjuk semmissé tenni azt. De olyan csodálatos látni a Lukács leírásában is, a többi evangélista leírásában is, amikor ez az asszony Jézus közelébe kerül egy érintésre. Jézussal való egy érintésre meggyógyul a bajából. A Jézussal való találkozásban egyetlen érintés által helyreáll az ember élete. Előttem van egy olyan idősebb korba érkezett ember, aki hosszú évtizedek után nézett szembe csőd, tragédia, nyomorúság után azzal, hogy mi lehet a baj. Mindenestől tönkre ment minden. Kapcsolata a családjával, társával, kapcsolata a környezetével, idegrendszerében roncsá lett, kezelték már pszichiátriai kezeléssel, semmi, de semmi nem oldotta fel, nem oldotta meg az életét. Most egyet mondok, hányat mondhatnék. És amikor Isten kegyelmével Jézus Krisztusban találkozott, egy volt kapcsolat révén, amiben Isten munkájaként valaki bizonyságot tett, úgy gyógyult meg, hogy az orvosai, amikor megvizsgálták, a bocsánatot nyert, felszabadult szívű embert, azt mondták, valamit nem értünk. A leletek azt tükrözik, hogy az a meggyötört, tönkretett állapot, amiben jutott ennek előtte, nem változott. De ő maga igen. Nem értik, hogy a leletek és az általuk látott, hogy nincs ilyen értelemben harmóniában. Nem így kellene viselkednie. Nem így kellene vallania. Nem így kellene élni. Hogy csinálja? Mi történt vele? Jézus Krisztusban bűn bocsánatot kapott. Levették róla a bűnei terhét. fölszabadult, megszabadult, és a bocsánat által kinyílt előtte a világ. Egész másként kezdett el nézni a társára, a gyermekeire, a környezetére, a munkájára, mindenkire. Mert Isten Jézus Krisztusban kegyelmet adott. Mert a bűn zsoldja a halál, de Isten kegyelmi ajándéka. Örök élet Jézus Krisztusban, ami megváltunkban. Mert Isten Jézus Krisztusban megbocsát, testvérek. Megbocsát. És hogy mondjam ezt most ki úgy, mint ami megdöbbentő valóság. Megbocsátott az Isten. Már akkor megbocsátott, amikor te még nem is tudtad, hogy kérhetnéd tőle a bocsánatot. Akkor megbocsátott, amikor te még nem is tudtad, hogy hol vagy, hogy vagy, miben vagy, milyen életet élsz. Mert megelőző szeretetében meghalt Jézus Krisztus értünk. Mielőtt mi vétkeztünk, már meghalt a vétkeinkért. Mielőtt mi bűnbe estünk, ő már kifizette a bűn zsoldját. És olyan csodálatos, hogy ez Dávid is tudta. Dávid is átélte a saját nyomorúságában, bűnbe esésében, bűneiben, hogy megbocsát az Isten. Tudta, ezért áldotta az Úr jóságát. Ezért mondja a 103. Zsoltárban, áldjad én lelkem az Urat. Ő megbocsátja minden bűnödet. Áldjad én lelkem az Urat. Meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja lelkedet a sírtól. Az egész embert megszabadítja az Úr. Mert jó az Úr. Mert szeret az Úr. Mert bocsánatot készített az Úr. Határtalan az ő bocsánata, mert minden bűnünkre érvényes. Ő megbocsátja minden bűnödet, hallod? Minden bűnödet. Nincs olyan, ami felett ne lenne az ő megbocsátó hatalma érvényes. Minden bűnödet. És nem fogja felróni egyiket sem. Tudod miért? Azért, mert felrótta Jézus Krisztusnak. Mert felrótta Jézuson a kereszten. Minden bűnöd ott van Jézus Krisztuson. És Jézus kifizette ennek a következményét. És Isten jóságos és igazságos, nem kéri számon a bűnt, nem fogja megítélni a bűnöst, ha már helyette, érte, miatta elítélt valakit. Jézus Krisztust elítélte, Jézus Krisztust keresztre engedte, Jézus Krisztus magára vette a bűnt, ezért Isten a bűneidet megbocsátja, háta mögé veti, messzire veti, és nem emlékezik meg róla. Nem úgy tesz Isten, ahogyan mi, hogy nem felejtjük el a bennünket ért sérelmet. Ő nem emlékezik meg róla többé. Nem rója fel. Igen. Aki ezt átélte, vallja, mondja, ahogy én is vallom, mondom, mert te jó vagy, Uram. Igen, ezért, mert te jó vagy, Uram. Megbocsátasz. És nagyon szereted mindazokat, akik hozzád kiáltanak. Mert visszatérek az elejére, amit mondtam ennek az igének fényében. Egyetlen feltétel van, amit itt Dávid megvall, amit ezen a mai estén is meg kell, meg lehet értened. Egyetlen feltétel van ebben a kijelentésben, ami által ez a bocsánat, ennek a bocsánatnak a bizonyossága, szabadító ereje tiéd legyen. Ezt mondja, kiáltanod kell. Kiáltanod kell hozzá. Menekülnöd kell hozzá. Imádkoznod kell hozzá. Oda kell menned elé. És ki kell mondanod, itt vagyok. Vétkeztem. És kész a bocsánat. És már várt, és várt téged az Atya. emlékezünk újra az elveszett fiúra. Ő pontosan ezt éli át. Eldöntötte, útra kelek, elmegyek atyámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég és te ellened. És ő meg is tette. Elindult haza. Az út a kiáltás volt. Hazamegyek. Hozzá menekülök. Hozzá fordulok. Vétkesen, érdemtelenül, méltatlanul, de hozzá. És milyen csodálatos, hogy ott az Atya szeretetében, olyan jósággal, olyan bocsánattal találkozott, amit elképzelni sem mert. Azt mondta, ha hazamegyek, csak legalább egy béreshez hasonló hagy legyek. Ha csak annyira enged az én atyám, hogy kirekeszt a fiúságból, megérdemlem, de legalább csak a közelébe hagy legyek. És az atya nem ezt teszi. Mert ebből a fiúból nem béres lett. Ebből a fiúból újra örökös lett, döbbenetes, az elveszített vagyon, az eltékozolt vagyon után örökös lett, újra fiú lett, a teljes jogot kapta vissza, amikor, és erről holnap szeretnék majd szólni még, fölöltöztette őt az ő atya, és örvendezett az atya ebben a fiúban, mert ez a fiú elveszett, de megtaláltatott. Az atya Jézusban elébe jött, és elédbe jön, mert Jézus az ő jövetele, és Jézusban az ő kitárt karja, a bocsánat csodálatos ajándéka. Ha jössz hozzá, és kiáltasz hozzá, vétkeztem, bocsáss meg nekem, egészen biztos lehetsz abban, ha nem elmenekülsz előle, ha szembenézel önmagaddal és vele, ha hozzá menekülsz, akkor megtapasztalhatod az ő jóságát. Mert te jó vagy, Uram, és megbocsátasz. Nagyon szereted mindazokat, akik hozzád kiáltanak. Olyan csodálatos belegondolni ebbe. Nem zavarja a mi Urunkat a mi kiáltásunk. Nem zavarja a mi Urunkat a mi közeledésünk. Hanem nagyon szereti azokat, akik így jönnek elé. Jézus Krisztus körül sokan voltak, akik éppen azért zúgolódtak, mert ezt nem ismerték. Nem ismerték el, és nem is fogadták el. Nem fogadták el, hogy ő bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. Éppen ennek az elveszett fiúról szóló történetnek a bevezetőjében olvassuk. A vámszedők és a bűnösök minnyájan Jézushoz igyekeztek, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Igen. Jézus bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Mert Jézus a bűnösökért jött. A vétkesekért jött. Az elveszettekért jött. És ebben az elveszett példázatában, elveszettekről szóló példázat sorában Jézus megmutatja, milyen nyomorúság nagyfiúnak lenni. Zúgolódni a bűnös megtérésén. Milyen nagy nyomorúság nem örülni az atyával, mert az atya örül egy megtérő bűnösen. Ő szereti mindazokat, akik hozzá kiáltanak, akik hozzá menekülnek. Testvérem, ezt te is megérezheted. Ezt te is megláthatod. Csak jöjj, mert hív, mert vár egész héten. Ez a hitvalló kijelentés átélhető valóság. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, megbocsát. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Hát hogy ne lenne boldog? Hogy ne lenne boldog, amikor leveszik róla a bűnei terhét? Igen, ő megbocsát minden bűnt, eltöröl minden vádat. Így zárult a Zsoltár, és hadd zárjam én is a szolgálatot ma este. Az Úr megváltja a szolgái életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül. Senkinek. Neked sem. Jöjj hozzá. Ne menekülj el, hanem menekülj hozzá. Ne menekülj máshová. Keresd őt, és te is boldog, szabad ember lehetsz. Így hív, és így vár téged, és engem is ezen a mai estén. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Olyan jó, hogy átéljük, Urunk, jó itt lennünk. Jó a Te közeledbe kerülni, közelségedben hallani, és ízlelni, látni, és megtapasztalni, hogy van jó ebben a világban. Köszönjük, hogy ma este is beszéltél arról a jóról, amire mindnyájunknak szüksége van. Köszönjük a Te jóságodat, hogy megbocsátod minden bűnünket. Köszönjük, hogy nem kell a bűneink miatt megmérgezetten halálba tartanunk. Köszönjük, hogy ki tudsz oldani minden bűnből, hogy letehetjük minden fájdalmunkat, és nem kell menekülnünk tőled és előled, hanem oda menekülhetünk hozzád. Köszönjük ezt a mencsvárat, ezt a templomot, ezt a gyülekezetet, ezt a helyet is. Uram, segíts, hogy akár mi legyünk azok, akik másokat is menekítünk, emberileg ide hozunk, ide hívunk, hogy az egyetlen jóval vele találkozhasson. Kérjük, hogy áld meg ezt a hetet továbbra is, és maradj közöttünk, és add meg számunkra, hogy ebből a jóból minél többet átvehessünk, hogy minél többet átadhassunk, mert olyan nagy szükség van, Urunk, arra, hogy téged lássunk, hogy veled élve, téged dicsőítve megmutassuk ebben a világban, hogy van jó, van igazi, van hiteles, van teljes, boldog élet. Köszönjük, hogy erre hívtál és hívsz, légy áldott érte, és kérjük munkád ezt tovább bennünk és közöttünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, mégéppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki hozzá menekül. Amen. Thank you.